Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy színed előtt állhatunk meg, és hálásak vagyunk azért, hogy a te megtartó kegyelmednek élő tanúbizonyságai lehetünk mindannyian. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket az elmúlt hét kihívásai között. Köszönjük, hogy erőt, bátorságot adtál megélni mindazt, amelyen keresztül kellett mennünk. És köszönjük Istenünk, hogy most eljöhettünk színed elé hálánkkal szívünkben és terheinkkel, amelyek talán megterhelnek, gyötörnek bennünket, de itt vagyunk, és szeretnénk Istenünk most eléd kitenni, és várni mindazt, amelyet te beszélsz, szólsz hozzánk. Vigasztalsz, bátorítasz, útba igazítasz bennünket, erre van szükségünk. Kérünk, add meg, fiad Jézus nevébe. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Az elmúlt hónapban a család hónapja volt, és beszéltünk elég sokrétűen erről, a különböző partícióit a családnak átbeszéltük, és most szeretném, hogyha lezárnánk ezt a dolgot egy olyan probléma felvetéssel, ami a mindennapi társadalomban, a mindennapi kihívások között fellelhető, és talán mi is érintettek vagyunk némelyek ebben a dologban. Az elmúlt hónapban a család, mint egy ideális és megélendő életforma volt terítéken, most pedig szeretnék a sérült családokról beszélni, és a családban szerzett sérülésekről, és az ebből való kilábalás egyik alternatívájáról, vagy lehetőségéről mindenképpen. Sok családi tragédia történt és történik a világban, és igyekszenek ma szép nevekkel jelezni azokat a tragédiákat, amelyek a mindennapban történnek az egyszerű, mindennapos életet élő emberek életében. Ezt úgy tudnám könnyen, röviden és tömören megfogalmazni, hogy a tragédiáknak szép nevet adnak. Az egyik ilyen szép név, ami mögött óriási tragédia sorozat van, az a mozaik család. Biztos hallottatok már ezt a kifejezést, hogy mozaik család. Ez igazából érdekes fogalmat, első hallásra érdekes fogalmat jelent, de ha mögé nézünk, hogy mit is jelent, talán egy kicsit elgondolkodtató, vagy ha mélyebben nézzük, elképesztő, mit akar ez a fogalom. Két felnőtt és egy vagy több gyermek együttéléséből áll össze ez a család, így fogalmazza meg szakirodalom. Első ránézésre nem sokkal különbözik a hagyományos családtól. Ha ránézünk, egy apa, egy anya és a gyerekek. Így néz ki egy mozaik család. Viszont közelebbről megvizsgálva számos olyan jellemzője van egy ilyen családnak, amely eltér a normális vagy a megszokott családformától. Mondhatnánk, családi, személyes kudarcok sorozata húzódik meg ez elnevezés mögött, hogy mozaik család. Néhány olyan jellemzőt engedjetek meg, hogy elsoroljak, ami felvetődik, vagy felismerhető, fellelhető e család modellben. Az egyik ilyen, hogy nincs minden családtag között vérségi kapcsolat. Egy családról beszélünk, ami első ránézésre egy ideális állapotnak tűnik, mégis ez az egyik jellemzője. Nincs vérségi kapcsolat minden családtag között. A másik, hogy házaspár és szülőpár, legalább egy gyermeknél, de van, amikor több, nem azonos. Tehát amikor a gyerekek életéről van szó, és az apáról és az anyáról, nem fedi le ezt a valóságot, mert egy gyereknek az adott családban esetleg más az anyja és más az apja, mint ami ebben a családban fellelhető. Tehát ez egy érdekes szituációt hoz létre. Aztán a szülő-gyermek kapcsolat megelőzi a párkapcsolatot, és a családnak viszonylag fiatal a közös története. Ez egy nagyon furcsa dolog szintén, amely sok kockázatot, tehertételt hordoz. Tehát a szülő-gyermek kapcsolat megelőzi a párkapcsolatot. Ez már egy óriási tragédiát és kockázatot hordoz magában. Ugyanis ennek nem szabad, hogy így legyen. Az Isten teremtettsége révén így néz ki a helyes és ideális kép. Elhagyja az apja, a férfi az anyját és apját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és ketten lesznek egy testé, és ennek folyománya következménye a gyermek. Tehát mindezt meg kell, hogy előzze ez a kapcsolat. Viszont a mozaik családokban nem így van ez a dolog, hanem sokszor a későbbi konfliktusokat hordozza magában az, hogy a szülő, jobban, az egyik szülő jobban kapcsolódik a gyermekéhez, mint az adott társához, férjéhez, feleségéhez. És ez sok konfliktus forrást hordoz magában. Aztán kevésbé egyértelmű a családtagok számára, hogy kik tartoznak a családhoz. Kik a családtagok? Ugyanis vannak ebben az ilyen családban olyanok, akik azt mondják, hogy nekem ő a testvérem, vagy az unokatestvérem, vagy a nagynéném, vagy a nagyszülőm, és a ugyanabnak a családnak a tagja nem érti, hogy neki miért más a nagyszülei, a nagynénje, az unokatestvére, mint az ő testvérének. Tehát nagyon összekuszálódott, és nagyon kaotikus ez állapot. Nagyon gyakran előfordul, hogy az egyik tagjának a családnak, tehát a férnek vagy a feleségnek, rokonai, nem rokonai a másik családtagnak, aki része ennek a családnak. Aztán a családtagok egy része a korábbi kapcsolatok megromlása miatt már átesett egy családi krízisen, tehát sérülésekkel terhelten éli a mindennapjait. Nyilván a közös gyerekeknél ez kevésbé jön elő, majd később fog ez előjönni, de azok, akik így kerülnek a családban, azok már lelkiekben megterhelten élik a mindennapjaikat, és ehhez adódnak még hozzá azok, amelyeket ezután fog szerezni. A mozaik családban nevelkedő gyermekek idejük jelentős részét tölthetik egy másik családban, amely bizony óriási kockázatot jelent a személyiség, a jellem kiformálása tekintetében. Tehát ez azt jelenti, hogy a vállóperes végzések általában úgy szoktak létrejönni, hogy azonos időt tölthetnek a gyermekek egyik vagy a másik szülőnél. Az azt jelenti, hogy egy másik családban, vagy egy másik csonka családban, mint amiben élni kellene a mindennapjait. És ebből következik az, hogy elmosódnak a család határai. És nem tudja hová tenni a gyermek, hogy most melyik a családja, vagy ki a családja, vagy mi a család értékrendje, szabályrendszere, ami szerint élnie kell az életét. Ha így módon él egy gyermek, sokszor egymással ellentétes nevelést, értékrendet jelent számára két család. Azt az egyik helyen lehet, a másik helyen nem lehet. A másik helyen ez lehet, ebbe a családba nem lehet. Az egyik helyen tiltja az egyik szülő, a másik szülő megengedi, amit az egyik szülő segíti, vagy támogatja, vagy ellenzi azt, amit akar, vagy meg akar valósítani egy gyermek. És nem tudja, hogy mi helyes és mi nem. Mert az egyik családban ezt szokták csinálni, a másik családban ezt nem szokták csinálni. És ez egy káoszhoz vezet a gyermek értékrendjében és jellemében. Kaotikus életet kezd el élni. És természetesen hátránnyal indul az életnek, és tele sérülésekkel, amelyet meg kell élni minden nap, amivel talán sokan nem törődnek, de a gyermek, aki egy ilyen családban él, vagy bármelyik családtag, aki ilyen családban él, bizony lelki megterhelést, lelki kockázatot hordoz és növel minden nap a saját maga életében. Szeretnék ma egy mozaik családban élő fiú történetét megosztani, vagy előhozni ezen a mai napon, hogy erről beszéljünk. Volt egy család, ahol nagyon sok gyermek született, volt köztük egy fiú, aki egészséges volt, életerős volt, egy ilyen vezér egyéniség volt, és élte a mindennapjait a családban, de volt egy kis baj vele. Mégpedig az, hogy az apa első gyermeke volt a házasságon kívülről. Ugyanis egy parázna nőnek lett a gyereke, ez a fiúcska, és így került ebbe a nagy családba, amit később a férfi megnősült, elvette a feleségét, és közös gyermekük is született egy sor. És eljött az ideje, amikor azt gondolták a testvérek, amikor már nőttek, erősödtek, és elkezdett az értelmük is nyílni abba az irányba, hogy valami különbség van köztük. Talán pont ezek kerültek elő, hogy amikor az anyáról volt szó, akkor ennek a gyermeknek egészen más jutott eszébe, mint a többieknek. És kiderült, hogy hát ők nem egészen édes testvérek, csak féltestvérek. És úgy gondolták a testvérek többsége, hogy ez az egy nem alkalmas és nem méltó, hogy része legyen a családnak. Ugyanis ő az elsőszülött. Ő örökölne. Ezért valahogy ki kéne tenni a családból. És igyekeztek mindent megtenni, és eljutottak odáig, hogy kitúrták a családból, elzavarták. Úgy gondolták, hogy veszélyes az örökségük, tervük, előnyeik érvényesítésére nézve, ezért elzavarták. Nem szerették volna, hogy örököljenek, hogy része legyen így a családnak. Milyen rossz, de mennyire gyakori állapot ez, amikor így élnek családok. Együtt gyerekeskedtek, együtt éltek át sok mindent, együtt tervezgettek, talán többször egymásért is együtt harcoltak, egymást védték meg, és el tudom képzelni, hogy ez a nagyfiú a kisebb testvéreit hányszor védte meg másokkal szemben, mert ő volt a nagy. És mindezt megtette az ő testvéreiért. Most eljött a pillanat, amikor azok, akiket eddig segített, támogatott, védett, azt mondják, hogy nincs helyet közöttünk, és kitették a családból. Amikor önző érdekek megjelennek a családban, egyszer csak azt veszi észre, hogy ő nem is része a családnak. Kizárva találja magát a családból, a közösségből, a megszokott életből, magára marad, és az eddigi szövetséges testvérei ellenségeivé válnak, pedig ő erről nem tehetett. Az anyja meg az apja igen, de ő nem. Így olvasuk a Bírák könyve 11. fejezet első 3 versében ezt a történetet. Felolvasom. Bírák könyve 11. fejezet első versétől. A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázna nőnek volt a fia, Jeftét Gileád nemzette, de amikor a felesége is szült fiakat Gileádnak, és a feleségének a fiai felnőttek, akkor elűzték Jeftét, és ezt mondták neki. Nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. Jefte elmenekült testvére elől, és Tób földjén telepedett le. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak. Ez egy nagyon, azt hiszem, hogy ma is aktuális családi kép. Jefte egy olyan ember volt, akit kitúrtak a családból, kitúrtak az örökségből. Elgondolhatjuk, hogy egyedül megfosztva a család támogatásától, segítségétől, milyen nehéz lehetett számára a boldogulás. Nem volt apja, aki példa lehetett volna előtte. Nem volt apja, akitől megtanulhatta volna a szakmát, hogy boldoguljon, hogy élje a mindennapjait. Nem volt családi összefogás a bajban, hogy mellé álljanak, hogy segítsenek. Ahogyan ő azt tette korábban a kisebb testvéreivel. Nem volt háttértámasz, nem volt segítségére a testvéri sereg, amikor talán neki lett volna erre szüksége. Csak az a tudat maradt meg számára, hogy törvénytelen gyermekként nem ér annyit, mint a többiek. Ez egy olyan bélyeg az ember életén, amelyet talán vannak sokan, akik egész életükben próbálnak valahogy lekaparni saját magukról, és nem sikerül. Megkeseredett, megnyomorodott életet élnek, mert az ivódott beléjük, hogy ők nem érnek annyit, mint a többiek. Ők valamiben különböznek és értéktelenek, és mindaz, ami velük történik, alá is támasztja ezt. Hiszen nem szeretik a szüleik, nem szeretik a testvéreik, kilógnak a sorból, mindig csak legyintenek, vagy alulértékelik őket, és mindez alá támasztja azt a meggyőződésüket, amit hoznak sérülésként a családból. Nem érnek annyit, mint a többiek. Egyedül kellett boldogulni azzal a teherrel, hogy vele valami baj van. Megfogalmazni talán nem tudta, vagy nem talált rá megfelelő okot, vagy észérvet. Talán sokszor a szemére vetették az anyja életvitelét, hogy milyen anyád van, és mit akarsz te ezzel. Talán minden nap szembe kellett néznie azzal a kemény valósággal, hogy mások tettei mennyire befolyásolják az ő mindennapjait, mennyire befolyásolják életét és jövőjét. És ez egy szomorú valóság. Hányszor küszködik az ember azzal, hogy olyan dolgokkal kell vívódnia, amire nincs hatása. Nem tehet ellene semmit. És ez mindennapi valóság volt Jefte életében. Hogy olyan dolgok miatt kell szenvednie, hátrányokat szenvednie, amiért nem tehet semmit. Nem tudja megváltoztatni testvérei gondolkodását, nem tudja megváltoztatni a születés körülményeit, nem tudja megváltoztatni apját és anyját. Ez a valóság. És ezzel kell szembenézni. És úgy tűnik, hogy ez határozza meg a mindennapjait, az élettörténetét és a jövőjét. De ha ezzel töltötte volna a életét, ha emiatt kesergett volna, akkor Jeftének egy megkeseredett, nyomorult, kiábrándult emberként kellett volna leélni az életét. Mert ez az élethelyzet, ez a kiindulási pont, ez az élettörténet, amit ő megélt, erre rendelte volna őt. De amit meg kellett élni Jeftének, nem nyomorultá, hanem naggyá tette. Sőt, a korábban őt megvetők szemében lett naggyá. Ez egy nagyon különleges fordulat. És kiderült, hogy azok, akik őt minősítették, váltak ő rá utaltá. Ezt majd a történetben fogjuk látni. Ez azért történhetett meg, mert Jefte életét nem a családban szerzett sérelmek határozták meg, hanem azok a tervek, amelyek vele történtek annak ellenére, ami az ifjúságában vagy ifjúkorában történt, vagy azzal együtt egy egészen más jövőt, más életet jelentettek számára. Mindegy, hogy mi volt. Mindegy, hogy hogy élte meg az életét. Mindegy, hogy mi történt, milyen körülmények között élt. Ez egészen mást jelentett számára, mint az, amire rendelt volt. Volt egy terve Jefte apjának. Volt egy terve, mert szeretett volna nagy családot létrehozni, szeretett volna egy erős, ütőképes familiában élni. Volt Jeftének egy terve, és ez nem jött be. Nem vált be a Jefte terve, mert elrontotta az életét. Az első ilyen alkalommal. Egy olyan asszonnyal kezdett el élni, akivel nem kellett volna. Elrontotta az életét, de nem tudta ezt helyrehozni később sem. Ennek a következményeként a Jefte apjának a terve meghiúsult. Volt egy terve a testvéreinek is, ami nagyon rosszul esett, és úgy tűnt rossz irányba befolyásolja Jefte életét. A Jefte testvéreinek az volt a terve, hogy ők szeretnék az egész család vagyonát örökölni, és nem szeretnének adni Jeftének belőle. Az volt az ő tervük, hogy valahogy kiforgassák ebből a szituációból Jeftét, és ne legyen megfelelő pozíció. Volt egy terve Jeftének is, melyet a család nem engedett véghez vinni. Amit saját magának elképzelt, amit saját magának tervezett. De az a család, amiben beleszületett, vagy aminek részese lett, az bizony korlátozta, befolyásolta rossz irányba. És volt egy terve Istennek is a Jefte számára, amiről még Jefte sem tudott. Mégpedig az, hogy Izrael vezetőjévé, Izrael egyik bírájává szeretné őt tenni, az Izrael egyik szabadítójává. Ez volt az Isten terve Jefte életére nézve. És az a szituáció, az az élethelyzet, az a családi körülmény, amiben ő beleszületett, nem rendelte automatikusan erre. Úgy tűnt, hogy ez egy elveszett ügy. Isten terve nem valósulhat meg, bár senki nem gondolta, és nem is tervezte ezt. Vagy ha elmondta volna gyerekkorában valakin keresztül neki, vagy családjának Isten, hogy mit tervez Jeftével, talán kinevetik, vagy megvetik, vagy azt gondolják, hogy mit képzeltek ilyet. De Istennek ettől függetlenül volt egy terve Jefte életére nézve, amelyet elkezdett megvalósítani. Mert hogy Jefte nem a kesergés, a hibás keresés, a felelősök keresésének programjával élte minden napját, hanem boldogulni akart. Túl akart élni, sőt, valamilyen sikert, eredményt szeretett volna elérni. Nem belekeseredett abba az élethelyzetbe, amibe volt. Nem belesavanyodott, nem azzal töltötte a napjait, hogy hogyan bosszulhatnám meg testvéreimnek azt, amit velem csináltak. Hogy hogyan olvashatnám az apám fejére, hogy tehetett velem ilyet. Vagy hogyan mondhatnám el az anyámnak, hogy mit képzelsz rólam és az én élethelyzetemről, hogy mit csináltál velem. Nem ezzel töltötte a mindennapjait, hanem az adott kihívásnak akart megfelelni. Azzal, amivel szembe találta magát. Boldogulni akart. Talán sokszor elpanaszolta dolgait Istennek, de nem adta át magát a gyermekkori, a sérült család okozta sérüléseknek. Nem ezzel töltötte a mindennapjait. Ma nagyon sokszor, gyakran alkalmazzák azt a terápiát, hogy elkezdik az embert visszavezetni a családi korába, a gyermekkorba, és ott megkeresni, kik a felelősök azért, amit most megél. Nem más tesznek, mint felelőssé tesznek mást azért, amit ő most megél. És ebből nem az következik, hogy helyreáll az ember, hanem a felelősséget átruházza másra, és azt gondolja, hogy felmenti magát az alól, amit megél. De nem ezt tette. Nem így kelt, és nem így feküdt minden nap, hogy valahogy bosszút álljak azokért, akik ezt tették velem. Nem úgy kelt és nem úgy feküdt, hogy valamilyen módon visszaborítsa azok fejére azt a sérülés tömeget, azt a fájdalmat, amit megélt, hanem ezt elengedte. És a mindennap kihívásainak akart megfelelni. Volt egy saját elképzelése. Kereste a saját maga útját, boldogulását az életben. És miközben ezt tette, lassan kezdte észrevenni, hogy az egy isteni terv valósul meg az ő életében. Valami egészen más életutat kezdett bejárni. Egyedül kikerült a családból, a család védelméből. És azt kezdte észrevenni, hogy valami kezd alakulni körülötte. Egyedül kódolgott, és egyszer csak mellé csapódott valaki. Utána egy másik, utána egy harmadik, egy negyedik, és úgy olvastuk, hogy egy egész csapat került mellé, és elkezdett egy portyázó életmódot élni, akkor bevett szokás volt abban az időben, a határ menti területeken mindig portyáztak, és próbáltak, Dávid is ezt csinálta annak idején, így próbált talpon maradni. És miközben élt a mindennapjait, és úgy látta, hogy egyik portyázás a másik után sikeressé válik. Tapasztalatokat, hadi tapasztalatokat szerzett. Elkezdett elismerést kiváltani az őt körülvevő emberekből, sőt, nem csak azokból, akik őt körülvették, hanem híre elment egész hazáig. És ekkor derült ki, hogy Jeftének milyen kvalitásai vannak, milyen tehetsége, mi az az életút, amin jár, amin Isten megáldja. Így olvassuk a Bírák 11.4-től. Néhány nap múlva az ammóniak megkezdték a harcot Izrael ellen, amikor megkezdődött a harc az ammóniak és Izrael között, elmentek Gileád vénei, hogy elhozzák Jeftét Tób földjére, és ezt mondták Jeftének. Jöjj, légy a vezérünk, és harcoljunk az ammóniak ellen. De Jefte ezt mondta Gileád vénének. Hiszen ti gyűlöltek engem, és kiüstetek apám házából. Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok? Gileád vénei ezt felelték Jeftének. Éppen azért fordulunk most hozzád. Jöjj velünk, és harcolj az ammóniak ellen, aztán légy nekünk Gileád egész lakosságának a feje. Jefte ezt mondta Gileád vénének. Ha visszavisztek engem, hogy harcoljak az ammóniak ellen, és ha az Úr hatalmamba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. Gilead vénei azt felelték Jeftének. Hallja az Úr, amit köztünk történt, úgy fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Akkor elment Jefte a Gilead véneivel, a nép pedig a maga fejévé és vezérévé tette őt. Jefte pedig mindezt elmondta az Úr színe előtt, Micpában. Ez a szakasza az élet történetének elmondja, hogy amit Jefte kiszolgáltatottságként, a megvetettségként, az elutasítottságaként élt meg, valójában nem más volt, mint a jövő érvényesülésének, elismerésének az eszköze. Így megvizsgálni egy élettörténetet egészen más jövőképet mutat. De az, hogy ő kikerült a családból, hogy egyedül kellett talpon maradnia, hogy körülvették olyan emberek, akik segítségével egy hadvezérré nőtte ki magát, az az ő életének jövőjét határozta meg. Az építette azzá, aki később lett. Így vált valóra az isteni terv Jefte életében. Hiszen harcedzettséget tudott szerezni. Hiszen kialakult a saját énképe és jövőképe ebben az időszakban. Arra használta tehát Isten ezt az időszakot, hogy keményé, edzetté, harcossá tegye, ezáltal nem egy család vezetője, hanem egy nép vezetője lehessen és lett. Ez a történet arról beszél, hogy Isten minden ember számára készít egy jó tervet. Ennek megvalósulása pedig nem attól függ, hogy a környezete mit szól ehhez. Nem attól függ, hogy szeretik-e a családban, vagy utálják. Nem attól függ, hogy mennyire népszerű a baráti társaságban. Nem attól függ, hogy milyen körülmények között nő fel valaki. Hanem attól, hogy az egyén milyen döntéseket hoz. Nem attól függ, hogy milyen volt az apám, az anyám, a testvéreim, hanem hogy én ennek ellenére, vagy mindezekkel együtt, ezen tapasztalatokkal a hátam mögött milyen döntéseket hozok. Ugyanis van terve Istennek az őt elutasítók számára is, az istentelen környezetben élők számára is, a hátrányos körülmények között szenvedők számára is. Nem ezek határozzák meg azt, hogy ilyen Isten milyen utat készített, tervezett az ember számára. Nem az határozza meg ennek a kiteljesedését az egyén életében, hogy milyen kihívásokkal kell élnie, hanem hogy milyen kvalitásokat, milyen tulajdonságokat, milyen ajándékokat adott Isten annak az adott személynek. És ennek függvényében milyen döntést hoz az ember. Jefte a vereségei, veszteségei, megvetettsége ellenére kiteljesedett életet tudott élni, mert rátalált arra az útra, mely találkozott az isteni jó tervvel. Nem azért élt így, nem azért lett ilyen ember, mert ilyen vagy olyan szülei voltak, ilyen vagy olyan testvérei voltak, hanem mert ő azon az úton kezdett el járni, amely találkozott az Isten által kijelölt úttal, amelyen ott volt az isteni terv beteljesedésének eszközei és módjai. Kedves testvérem, ne azzal töltsd az életed, hogy mások felelősségét keresed. Ne azzal töltsd az életed, hogy a magad élethelyzete miatt anyádat, apádat, testvéreidet hibáztatod, hanem keresd az utat, amelyen az isteni jó terv kiteljesedett élethez vezet téged. Ilyen életet ajánl számodra az örökkévaló Isten. Keresd ezt az utat. És a kérdés, hogy van-e gyógyulás egy töredezett, sérülésekkel tele ember számára? Egy olyan életkörülmények között, amely mozaik család, vagy csonka család, vagy valamilyen devianciában szenvedő családból származó ember életét meghatározza, vagy megkeseríti. Világos és egyértelmű. Isten a mi gyógyítónk. Van gyógyulás. Van kiút, van nyereség, amit végig járva ezt az utat meg lehet élni. Csak nem mindegy, hogyan éli meg a mindennapjait az ember. Ezért hoztam Jefte példáját, aki egy ma 21. században élő embertípus prototípusa, ha lehet így mondani. Nagyon sok ilyen ember van, aki ilyen körülmények közül jön. És egyre több olyan gyermek születik ebben a világban, amely ilyen töredezett csonka vagy abnormális körülmények között születik, vagy onnan jön. És minden ember számára van megoldás, van gyógyulás. Nem lehet kifogás, nem lehet indok, nem lehet ok arra az életkörülmény, a család közege, hogy valaki jó vagy nyomorult életet él. Nem ettől függ, hanem attól, hogy az ember hogy áll mindehhez. Milyen döntéseket hoz. A rosszul sikerült család, a rosszul megélt gyermekkor nem indok arra, hogy rossz életed legyen. Ezt szeretném még egyszer elmondani. A rosszul sikerült család, a rosszul megélt gyermekkor nem indok arra, hogy rossz életed legyen. Nem törvényszerű, hogyha szüleid, testvéreid rossz döntéseket hoztak, akkor a te életed is rossz legyen. Nem törvényszerű. Talán sokan akarják, vagy sokan törvényszerűnek gondolják, vagy sokan úgy gondolják, nincs más alternatíva, nincs más járható út. De ez nem így van. Leginkább egy ilyen élethelyzet arra ok, hogy keresd Isten jó indulatát, és ezáltal élj egy sikeres, Isten áldotta életet. Van jó hír tehát azon embertársaink számára, akik úgy élik meg mindennapjaikat, hogy a szülék elrontották a gyermekkorukat. Akik úgy élik meg a napjaikat, hogy a testvéreik hozzájuk való viszonya teljesen tönkretette az életüket. Az ilyen ember számára van egy jó hír. Van gyógyulás. Keresd az Isten jó indulatát, és élj egy sikeres, Isten áldotta életet. Ezt kívánom, hogy így legyen. Amen.